153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Jánosi Ferenc, a keceli pünkösdi gyülekezet presbitere, illetve önkéntesként a pünkösdi szeretett szolgálatnak volt munkatársa, mert hogy nem mondom, hogy egyenesen, mert néhány napja már megérkeztél, de Tiszabecsen voltál. Ugye most nagyon sokakat feszít Ukrajna-Oroszország közötti háború feszültség, és ugye nagyon sokan jönnek be Magyarországra menekültként, és hogy nagyon-nagyon sok helyen zajlik gyűjtés, de hogy te tevőlegesen ott voltál. Gyakorlatilag mit csináltatok, János? Helyez bennünket képbe.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Vasárnap délután lelkipásztorunkban fölmerült az a gondolat, hogy mit tudnánk tenni, hogy a Tiszabecsen kialakult helyzetet, mert valamit tegyünk is.
Ugye tulajdonképpen mi ez a tiszabecsi helyzet, aki netán nem tudja?
Tehát Tiszabecs egy határ átkelő az ukrán-magyar határon, és ott volt korábban egy gyülekezetünk, amelyik nemrég vásárolt ott pont egy ingatlant. Szeptember-október környékén volt ez az ingatlan vásárlás, és most a kialakult helyzetre való tekintettel, hogy folyamatosan érkeztek a menekültek, nagyrészt anyukák, gyerekekkel, idősebbek, néhány férfi, aki még át tudott jönni a határon. Nekik kellett azonnali szállást biztosítani, mert kínaludtak az utcán az emberek kis gyerekekkel, tehát egy szörnyű állapot volt, és ebben az állapotban ezt megtudtuk itt Kecelen, hogy nagy szükség van matracokra, takarókra, hálózsákokra és bármi, amit tudunk vinni. És úgy volt, hogy még vasárnap este elindulunk a segélyszállítmánnyal, amit a keceli pünkösdi gyülekezet, kiskörösi pünkösdi gyülekezet és a solcvadkerti pünkösdi gyülekezet ajánlott föl. Pillanatok alatt megtelt egy kis teherautó matracokkal, hálózsákkal és egyéb szükséges dolgokkal, illetve a kisgyerekek miatt pelenkára nagyon nagy szükség volt, hogy azt is vigyünk, de a helyiekkel egyeztetve úgy alakult, hogy nem kellett azonnal mennünk éjszaka a szállítmánnyal, hanem másnap reggel indultunk, és így még volt lehetőségünk egy gyors adományként bevásárolni számukra krumplit, hagymát, meg mindent, ugyanis most jelenleg egy olyan 120 embert folyamatosan életvitelszerűen ott tartunk, egy ilyen ideglenes menekült szállóvá, vagy menekült táborra alakult át a gyülekezeti ház, de nem csak a gyülekezeti ház, hanem az sorban ott az ott lévő üres házakat is feltöltötték menekültekkel, és ott főznek rájuk, ételt adnak, italt adnak, úgy, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy éheztem, és ennem adtatok, szomjas voltam, és megitattatok, ruhátlan voltam, és felruháztatok, vagy jövevény voltam, és befogadtatok. Így ez a gyülekezet ebben a szellemiségben segítette az odaérkező embereket, és mi ezt a munkát próbáltuk ezekkel az adományokkal segíteni.
Végtelenül jó ezt hallani, hogy Jézusnak ezt a mondását itt Magyarországon és akár városunkban is nagyon sokan komolyan veszik. Ugye folyamatosan zajlik a gyűjtés, ugye itt Kiskunhalason is az egyházak, a városi gyűjtés, a segélyszállítmányok indulnak, de hogy ez valahol nagyon izgalmas, hogy te most egészen konkrétan ott voltál, és láttad, hogy milyen állapotok vannak.
Azt tudom elmondani, hogy korábban, tehát amikor elkezdődött a háború, akkor először még nem volt ez annyira úgy koordinálva, és mi az elsők között voltunk ott, a gyülekezeti lelkipásztor, aki ott van Tiszabecsen, tehát az elsők között ott volt a határon, és fogadta az odaérkezőket. Hát addig irdalmatlan állapotok alakultak ki, hogy utcán ott föltorlódtak emberek meg a környező településeken. Később pedig most az van, hogy a gyalogosan érkező embereket egy busz viszi be a tiszabecsi iskolában, ahol a baptista szeretett szolgálat munkatársai fogadják, és itt egy melegedőre van lehetőség, illetve sokakért jönnek, akár Csehországból, vagy Olaszországból, Olaszországból, vagy Európa más országaiból, vagy Magyarországról más helyekről, de vannak olyanok, akiknek semmilyen kilátása, reménye nincs, nem tudja, hogy hova megy, hol fog aludni egyáltalán éjszaka, mit fog enni, mit fog inni, és őket pedig központilag, most már tehát az állam által szervezett buszokkal viszik be Budapestre és az egyéb elosztó központokba. Nagyon jó volt látni például éjszakára az ottani református gyülekezetnek az önkéntesei, 70 gyülekezet önkéntesei beosztották magukat a különböző határállomásokra, és az Ukrajnából autóval érkező menekültek részére egy kis csomagot készítettek, kis ételt, kis banánt, kis innivalót, vagy ahol szükség volt ott pelenkát, és többen közülük ukránul is beszéltek, és néhány szót, egy áldást, és mi csak annyit láttunk, hogy mennek el ezek az autók, a zömében nők, akik vezették ezeket az autókat, sírnak, és nagyon megvolt illetve a lelkük, és kérdeztem, hogy miért jöttetek ki ide, és azt mondta, ha ennyit tudunk hozzátenni, hogy úgy érkezik meg Magyarországra, hogy itt őt szeretettel köszöntötték, akkor hát, ha ez most egy pici gyógyír a fájó lelkének, hogy ott kellett hagyni mindent. Vannak olyanok, akik azt mondták, hogy a szatyorba, ami hirtelen bele tudtak tenni, azt pakolták bele. Vannak olyanok is, akiknél még nincs háború, de azt mondták, hogy az életük minősége teljesen megváltozott, de már ugyanúgy hallották a szirénákat, meg hallottak olyan jelzéseket, és amit tudnak, kis csomagba hoznak át, megható látványa, hogy az anyukák ölelik magukhoz a gyerekeiket, és ezt az áldatlan állapotról azt mondja a Szentírás, hogy aki a jövevényen segít, az olyan, mintha egyet befogadna. Jézus ezt mondja, hogy aki egyet befogad a legkisebbek közül, olyan, mintha őt magát fogadná be. Hát most itt a határon sok ilyen élethelyzettel találkoztunk, amiben lehet, hogy pici az, amit tudunk tenni. Sok ember azt gondolja, hogy olyan pici az, amit én tudok tenni. De azt láttuk, hogy az egyetlen jó szó, vagy egy pogácsát úgy kiadni, hogy tördelem darabokra, és közben a szememben látja az Istennek a szeretetét és az irgalmát, az úgy megillette azokat is, akik oda segítőként mentek ki.
A segítség oda-vissza hat. Erről és a tiszabecsi helyzetről beszélgetünk tovább, hamarosan zene után Jánosi Ferenccel, a Keceli Pünkösdi Egyház presbiterével, aki néhány napja érkezett, egy segélyszállítmányt vittek a lelkésszel Tiszabecsre, ugye az ukrán-magyar határa. Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai, hát nagyon szívszorító beszélgetésünket, hiszen vendégem Jánosi Ferenc, a Keceli Pünkösdi Gyülekezet presbitere, illetve néhány napja érkezett meg az ukrán-magyar határon található Tiszabecsről, ahol gyakorlatilag a menekültek feltorlódtak, és ott egy gyülekezeti házukban lévő munkáról, az ott lévő önkéntes munkáról meséltél. Ugye képbe helyeztél bennünket, hogy milyen nagyon nehéz helyzet alakult ott ki, és igazából lesz hihetetlen, hogy ma egyik pillanatról a másikra, mintha el tudjuk képzelni, ha mi életünk hirtelen egy szatyorba összeszedjük, amink van, mert lőnek, mert sziréna van, és mentjük az életet, a családunk életét, a magunkét, hogy milyen iszonyatos helyzet lehet, és mennyire rászorulnak most a segítségre a menekültek befogadása, ugye most nagyon nyitott szívekre talált sok helyen, többek között a pünkösdi gyülekezet önkéntesei között is. Ugye tudjuk, hogy te lelkész vagy, sőt igazából addiktológiai tanácsadó, tehát hogy a lelki dolgokkal azért elég gyakran találkozol, azokról előadás is tartasz. Hogyan tudtál segíteni, mint lelkész? Ugye vittétek a matracokat, az ételt, az italt, de hogy mit tudsz segíteni, mit tudtál?
A Biblia azt mondja, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Ezeknek az embereknek nem csak fizikai testüknek volt szüksége, mert fáztak, mert takaró kellett, mert az alapvető dolgok hiányoztak, egy fogkefe, egy meleg víz, vagy bármi olyasmi, ami nem volt elérhető számukra, de a lelkük össze van törve. Az egzisztenciájuk össze van törve. Egyik pillanatról a másikra szembesülhet azzal, hogy az áthozott megtakarításon nem sokat ér. hogy apák hátul maradtak, akik eddig a családnak a biztonságot biztosították, és most az anyának kell teljes mértékben helytállni, de nem tudja, hogy meddig, nem tudja, hogy mikor mehet vissza, tehát a teljes létbizonytalanság, aki ismeri a Maslow piramist, hogy a fizikai szükségletek, a lelki szükségletek, és egész az önmegvalósítás, hát ezeknek az embereknek nem az önmegvalósítás a legfontosabb kérdése, hogy mit tudok elérni és fölmutatni, amitől én majd meghatározhatom magamat, hanem most az alapfiziológiai szükségek és a lelki, hogy nem bizonytalan vagyok, összetört vagyok, szétesett vagyok, reménytelen vagyok, és ezeknek az embereknek kellett valamit az Isten igéjéből megosztani. Hogy az Isten annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy mintha nem lenne jelen ebben a helyzetben, de hogy ott van, hogy segítséget ad. Amikor egy barátom Ukrajnából, Kijevben lelkipásztor, és megosztott velem olyan videókat, hogy az aluljáróban, a metró aluljáróban bombázás között elkezdenek énekelni az emberek, és dicsőítik az Istent, vagy egy nagypapa letérdel a bombázáskor, és a kis unokája meg oda térdel mellé, hogy átveszi, hogy papa, most akkor együtt imádkozunk. És a legdurvább, amit hallottam ettől a lelkipásztor barátomtól, az az, hogy egy fiatal, tizenéves orosz katona odajött hozzájuk, hogy szomjas vagyok és éhes vagyok. És hogy most az ellenséget látom, és azt mondom, hogy nem adok neki, vagy az éhes embert látom, aki szomjas. Ez etikailag is egy óriási morális kérdés, és háborús helyzetben ez meg egy még komolyabb kérdés. Azt mondja, adtunk neki. És azt mondja, lehet, hogy úgy ment el, hogy valami többet kapott, és mi ezen igyekeztünk a határon is, hogy akikkel találkoztunk, beszélgettünk, ha csak kisebb időre is, de valamit adjunk, amivel tovább tud menni.
A remény.
Sokat jelentett az a remény, az információ, az kincs, az információ, az, hogy ahol meg semmit nem lehet tenni, ott csak ennyit, hogy mondhatok egy áldást, imádkozhatok önért, kérhetem az Istent, hogy segítse ebben a helyzetben, hogy vigyázzon az ott maradt szeretteire, és most önre ebben az útvonalán. És hazafelé egy nagyon érdekes helyzetbe kerültünk a lelkipásztorommal, erről hamarosan majd mesélek. A hazaérkezésünk sem volt eseménytelen, ugyanis tesztelve voltunk, hogy leszünk-e samaritánusok, vagy csak beszélünk róla.
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de mielőtt egy kis zene jönne, kik azok, akik most menekülnek? Ugye mondtad, hogy nagyon sokszor nők vezetik az autókat, mert hogy feltételezem, hogy a férjei kint maradtak és harcolnak.
Igen, tehát hétfőn kedden voltam a határ közelében, nem tudom, hogy ma mi a helyzet, de általában, hogyha három gyermeknél kevesebb van valakinek, akkor az apa nem jöhet át, hanem csak a családból azok, akiket átengednek a gyereket az anyával, illetve hogyha nincs esetleg beteg gyermek a családban, tehát ez még egy olyan körülmény szokott lenni, ami esetleg mérlegelés.
Ha jól értem, ezekben az esetekben akkor az apa is mehet, ha háromnál több gyerek van, vagy sérült gyerek van, akkor elengedik a...
Nem tudom azt mondani, őket. Hogy mindig átengedik,
de
találkoztunk olyan személyekkel, akik átjöttek, illetve akik korábban jöttek át, amikor még nem volt kiadva ez a törvényi rendelet. Ez az egyik oldal. A másik, amivel találkozunk, hogy messzi városokból van, aki 6-8 órát autózik az autóval, és találunk olyanokat is, akik a hatásszéről jönnek, és a menekültek között viszont rengeteg gyermek van. Tehát nekünk külön gyerekfoglalkozásokat is tartunk ebben a átmeneti menekült szigetünkön. Nem is tábort használnak, hanem menekült sziget, vagy egy menedékház.
Tudjuk, hogy Kárpátalja területe van tulajdonképpen a határ mellett közvetlenül, tehát zömében magyar nyelvű, ugye kárpátaljai lakosok, vagy azért ukránok vegyesen.
Sokan jönnek ukrán nemzetiségűek, akik beljebbről érkeznek. Van, aki Olaszország felé megy tovább, illetve cseheknél láttunk, folyamatosan jöttek a cseh mikrobuszok, akik Prágába, vagy Brünóba, vagy egyéb helyekre vitték a menekülteket, de ilyen napi szinten 3-4 mikrobusz egyik megérkezik, és amikor meg láttuk az autópályán közlekedni ezeket a mikrobuszokat, láttuk, hogy odafelé megrakodva élelmiszerrel, visszafelé megrakodva menekültekkel mennek. A sok gyerek...
De gondolom zömében azért inkább magyar ajkúak, hiszen
nem,
mondjuk...
Nem. Tehát... akik már beljebb kerülnek az állami ellátásban, ott már nagyon sok az ukrán, és zömében volt, aki beszélt angolul, volt, aki nem beszélt egyáltalán angolul, de a szeretett szolgálatok még erre is figyeltek, hogy ukrán tolmácsok is legyenek ott. Ilyenkor nagyon fontos egy menekültnél az emberi méltóságnak a megőrzése, és főleg itt nőkről is beszélünk, tehát még nehezebb a helyzet, hogy hogyan tudunk a nőre még jobban odafigyelni, a gyerekre, az édesanyára, illetve öleli magához a gyermekét, akit menteni akar, és közben meg az ügyeit kell intézni, hogy regisztrálnia kell magát, vagy, és ebben a szeretett szolgált munkatársai sokat segítenek, főleg egy tizenéves is sokat tud segíteni, aki közösségi szolgálatosként akár ott van, és mégis ő csak a gyerekkel foglalkozik egy kicsit, vagy segít valamit ezeknek a gyerekeknek.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Jánosi Ferenccel, Keceli Pünkösdi Gyülekezet presbiterével beszélgetünk tovább a tiszabecsi tapasztalatairól, illetve arról, hogy hogyan is tudjuk megvalósítani a Jézusi parancsot, hogy aki bárkit is befogad, a legkisebbek közül engem fogad be, ugye mondta Jézus. Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, a Keceli Pünkösdi Gyülekezet presbiterével, aki néhány napja érkezett meg, Rémán Danival, ugye, aki a Pünkösdi Gyülekezetnek a lelkipásztora, és hát ugye adományokat vittetek, matracokat, stb. Beszéltél már, hogy milyen helyzet alakultott ki. Ugye tudjuk a hírekből, hogy jelen pillanatig kb. 120 ezer menekült jött át a határon, és ki tudja még mennyi fog. Tehát, hogy itt most óriási segítségre van szükség mindenki részéről, és hát nyilván a szolidaritásról, a Jézusi parancsról, hogy hogyan segíts a másiknak, hogy ez Jézust fogadjuk be, ha egynek is segítünk a legkisebbek közül. Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltél, de egy kicsit segíts nekünk abba, hogy nyilvánvaló el tudjuk képzelni, hogy annak az embernek, annak a családnak, annak az asszonynak, aki kell hozza a gyerekét, az idős rokonokat, és még nem tudja, hova kell menjen. És most már hála Istennek ugye állami szervezéssel is zajlik ez a folyamat, nem csak a gyülekezetek adhok segítsége működik. Szóval, hogy el tudjuk képzelni, milyen iszonyat lehet, és milyen sokat segít, ahogy mondtad, a remény, egy jó szó, egy ige, egy imádság, vagy egy technikai segítség, hogy amíg írja papírokat, egy önkéntes átveszi a gyereket a kezéből. Mit változtat ez rajtunk, akik segítenek, mint lelkész és mint mentálhigiénés szakember? Egy picit világítsd meg, hogy miért jó az nekünk, ha segítünk, nem csak annak, aki most borzasztóan rászorul.
Szokták mondani, hogy kétszer ad az, aki gyorsan ad, és azt is látjuk, hogy azt mondja az Isten igéje, hogyha valaki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, az bűne annak. Nagyon sokszor nem csak az elkövetett bűneink bántanak bennünket, hanem a mulasztásos bűneink is. Ezek az emberek a krízisben egy olyan sokos állapotban vannak, hogy sem idejük nem volt átgondolni, hogy mi történik körülöttük, sem felkészülni nem volt, illetve mondjuk ki őszintén, hogy a háborús helyzet bennünket, még akik nem is érint közvetlenül most a háború, de folyamatosan ott van a gondolkodásunkban, ott van a gyomrunkban a gombóc, ott van az éjszakáinkban, ott van a híreinkben, ott van a családunkban, ott van a családi otthonunkban, hogy mi van, hogyha bennünket is érint. Én azt kívánom, hogy ne kelljen soha menekültnek lennünk, amikor mindent abban a pillanatban való döntésem határoz meg, hogy most mennyit. És a másik, az meg közben meg, ott van egy bűntudat is, hogy azt éli meg, hogy én elmegyek, és közben meg a családomból a férjem meg ott marad, és lő, és harcol, és lehet, hogy nem találkozok vele soha. Tehát, hogy most mi a jobb, hogy mentem a saját életemet, vagy ott maradok, és fegyvert ragadok, és akkor lövök én is. Amikor a Biblia arról beszél, hogy ne ölj a tíz parancsolatban, akkor nem csak arról beszél, hogy ne ölj meg a másik ember életét, hanem az arról beszél, hogy tiszteld az életet védjed. Már az anyamében, meg az öregkorban is. De a háború az emberséget veszi ki az emberből, hogy már nem az embert látom, hanem az ellenséget. És ebben lelki is nagyon sok olyan sérülés van, amelyben még az Istenbe vetett bizalom is megrendül az emberekben. Hogyha Isten jó, akkor hogy engedheti meg ezt a háborút, vagy hogy engedhet meg ilyen szörnyűségeket, hogy a gyerekek halljanak meg, vagy anyukák, vagy éhség legyen, vagy egyéb. És azt mondanám, hogy az emberi gonoszság, hogy elszakadtunk az élő Istentől, ez azt jelenti, hogy az embernek a szíve gonosz az ő ifjúságától fogva, mondja a Szentírás. És lehet, hogy ha Marsra fogunk költözni, és visszük magunkkal a rossz természetünket, akkor előbb-utóbb lesz valaki, aki elvágja a csövet, hogy ne tudjon valaki visszajutni a földre, vagy...
Visszük magunkkal,
magunkkal a rossz természetet, azt a szívünket.
Igen.
És az Isten igéje ezért beszél arról, hogy amikor azt mondja az Isten, hogy ne ölj, akkor azzal nem csupán azt mondja, hogy ez nem jó neked, ha ölsz, hanem az, hogy az életet védd meg. Hogy az élet védelem az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és amikor most ezt éljük meg, hogy nem tenném egyik oldalt, tehát nem a tisztemnek, nem vagyok nemzetközi szakértő háborús helyzet megítélésében, hanem azt mondom, hogy a bajba jutott embernek nincs neme, ezt mondta Szenci Sándor, nincs vallása, nincs kora, és nincs semmilyen meghatározása, hanem az van, hogy szükségben vagyok, segíts rajtam azzal, amit van. A Biblia beszél egy történetről, amikor egy ember az útszélén ment, az úton ment, és rablók kezébe esett, és kifosztották, és a kifosztott állapotban ketten is ott hagyták, és jött egy irgalmas samaritánus, aki viszont bekötözte a sebeit, föltette a szamarára, elvitte a vendégfogadó házig, és jót tett vele, és mikor Jézust megkérdezték, hogy ki az én felebarátom, akkor Jézus így válaszolt, hogy az, aki könyörült rajta. Az, aki tud valamit tenni, az felebarátja a másik embernek, és én most erre hívom a kedves rádió hallgatót, hogyha semmi más nem tud tenni, nem tud pénzt küldeni, nem tud gyűjteni, akkor
önkéntesként segíteni,
akkor tegye össze a két kezét, és mondja azt, Istenem, adj békességet Ukrajnában, adj békességet Európában, és megláttuk azt, hogy a békesség milyen törékeny. Hogy pillanatok alatt, ha nem vigyázunk rá, akkor béketlenség lesz belőle, vagy háborúság, vagy gyűlölet.
Nagyon-nagyon érdekes ez a gondolat, amit mondasz, és engem nagyon megfogott, hogy nem elég nem ölni, hanem védeni kell az életet. Tehát ugye ez egy az egyik, hogy ne csinálj valamit, ami rossz, a másik pedig, hogy nagyon aktívan vegyél részt abban, mert valóban azt éltük át most gyakorlatilag néhány éven keresztül átéltük, hogy az egészségünk gyakorlatilag milyen sérülékeny. Most átéljük azt, hogy a békénk milyen sérülékeny. Valahogy mi, akik nem éltük át a háborút, már most gyakorlatilag szinte csak a legidősebbjeink talán, ha visszaemlékeznek, hogy egyszerűen nem gondoltuk, hogy ilyen sérülékeny a béke. No, erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni. Partnerem Jánosi Ferenc, a Keceli Pünkösdi Gyülekezet presbitere és a Pünkösdi Szeretett Szolgálat önkénteseként csomagokat vittek kis teherautóval, és a tiszabecsi állapotokról mesélt, és hogy miben tudtak segíteni gyakorlatilag, és miben tudtak segíteni lelkileg, és most legutóbb arról beszélgetünk, hogy mindannyian hogyan tudunk segíteni lelkileg. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai nagyon érdekfeszítő riportunkat. Nagyon sokan beszélnek, ma szinte más sem hallani, hogy mi van a világban, Ukrajna, Oroszország közti feszültség, háború. Ugye menekültek, több mint 120 ezer ember már a határon átkelt, és még vélhetőleg fognak. Beszélgető partnerem Jánosi Ferenc, a Keceli Pünkösdi Gyülekezet presbitere, aki néhány napja Tiszabecsen járt, az ukrán-magyar határon, segélycsomagokat vittek kis teherautókkal, és segítettek gyakorlatilag ugye az ott lévő Pünkösdi Gyülekezeti Ház átalakult ugye menekült szállóvá, tulajdonképpen ott azonnali ellátás is van a baptista gyülekezet termében, ugye melegedő van, illetve nagyon sok gyülekezet szervezet ott dolgozik, illetve most már hála Istennek ugye államilag szervezett buszok is viszik Budapestre, illetve kicsit szórtabban az ország, hogy ne csak azt a részt terhelje. Én nagyon sokak, akik velünk tartottak eddig, talán egy kicsit leckét kaphattunk az igéből, hogy nem elég nem ölni, hanem az életet nagyon aktívan védeni kell, a békét nagyon aktívan védeni kell, és itt mondtál egy történetet, amivel sokakat felcsigáztál, hogy valami történt veletek a visszaúton is, ami próbára tette, hogy mennyire gondoljátok komolyan az igét.
2022 irgalmas samaritánusra helyzetbe került, hogy van egy bajba jutott ember, és a történetünkben, a Bibliában azt olvassuk, hogy a pap is továbbment, mert
nem ért rá
foglalkozni a sérülttel, és volt egy lévita, akit azt mondanánk, hogy aki a zenei szolgálatot vezette a gyülekezetbe, énekes volt, és ő sem ért rá foglalkozni a bajba jutott emberrel, és volt egy idegen, egy samaritánus, aki a nációban is nem a zsidó néphez tartozott teljesen, egy megvetett ember volt, egy utált volt, még a zsidók nagy kerülőt is tettek csak azért, hogy ne találkozzanak vele, tehát egy etnikai kisebbség, és oda megy és segít. És az autópályán jövünk hazafelé, már mögöttünk van sok száz kilométer, hát csak a határig volt 500, visszafelé meg még annyi, tehát közel 1000 kilométert mentünk, és jövünk vissza az autópályánál, vagyunk, és föltorlódik az autópályán a forgalom, és arra gondolunk, hogy ha bemegyünk a parkolóba, akkor ki tudjuk kerülni a forgalmat, és át tudunk menni a forgalom, majd egy picit meg tudjuk előzni. De jó Isten, nekünk nem azt készítette, hogy megelőzzük a forgalmat, hanem találtunk egy autót, amelyik kis busz, ahol három kisgyerek volt benne, édesapa, édesanya, és egy eltört üzemanyagcső, és kifolyt az üzemanyaga az autónak. És először úgy tűnt, hogy még nyelvet sem tudunk velük beszélni, mert ukrán rendszámú volt, de kiderült, hogy Ukrajnának arról a részéről jöttek, ahol beszéltek románul. És lelkipásztorunk beszél románul is, és Dani elkezdett velük románul beszélni, hogy mi a probléma, és kiderült, hogy eltört az üzemanyagcső. Erre Dani azonnal a telefonján megkereste az első autószerelőt, kért, elmondta, hogy mit lefényképezték, hogy milyen alkatrészt tört el. Az autószerelő megrendelte az alkatrészt, és úgy volt, hogy kihozza oda arra a helyre, ahol ez az autó vesztegelt, de hirtelen egy olyan ötlete jött Daninak, hogy hát a szamarára veszi inkább, a hátára veszi ezt az autót, és hát nem a hátára vette, de utánunk kötötte, és elvittük az autószerelő műhelyig. És az autószerelő műhelyben az autószerelő ember, amikor megérkeztünk a vontatmányunkkal, addigra kicsivel később megérkezett az alkatrész, és azt mondta, hogy tudja mit, ne fizessenek semmit, hadd segítsek én is ennyivel ezt a családot, és még aznap mentek tovább Olaszország felé.
Hihetetlen.
Hogy jön ennyi véletlen össze, hogy pont ott kell bemennünk, pont érti a nyelvet, pont van egy autószerelő, aki körülbelül azt mondta 5-10 percen múlott, hogy még föl tudta venni a telefon, és meg tudta rendelni pont az alkatrészt, és utána fölhívtuk őket, és mondták, hogy elindultak Olaszország felé. Nem tudom, hogy azóta megérkeztek-e már, vagy mert ott volt a férfinek valami családtagja, aki várta őket, de ennyi véletlen, vagy csak egy teszt volt, hogy leszelem a samaritánus. És én azt kívánom a kedves rádióhallgatónak, hogy azt mondja a Szentírás, hogy a Jóisten minden napra előre elkészít nekünk jó cselekedeteket, csak ezeket föl kell ismernünk, és hogy ezeket fölismerjük, akkor boldogabb lesz a napunk, és boldogabb lesz valakinek az élete. Mert azt fogja érezni, hogy gondolt rám az Isten, és nem angyalt küldött, hanem épp egy autót, amely oda vitte a szerelőhöz.
Istenem, annyira jó ezt hallani, hogy lehetünk mi is angyalok, vegyük ezt komolyan. Vagy ha bajba kerülünk, nekünk is fog küldeni egy angyalt az Úristen, ha nem is éppen szárnyakkal és hosszú hajjal.
De pár szóba imádkozhatunk ezért a helyzetért.
Én azt gondolom, vannak. Hogy igen, és reméljük, hogy nagyon sokan vannak velünk most.
Kedves rádió hallgató, kérem, hogy jöjjön velem egy imádságban, és nyissuk meg a szívünket. az élő Isten előtt, és mondjuk azt, hogy ebben a helyzetben szükségünk van, amelynek a békességére és Istennek a segítségére. Istenünk, hozzád jövünk. Akár bajban vagyunk, akár nem, akár boldog az életünk, akár nehézségek között vagyunk, de elmondjuk azt, hogy szükségünk van rád. Olyan sokszor nem vettük ezt komolyan, hogy szükségünk van rád, de kérünk, hogy ebben a nehéz helyzetben juttasd most eszünkben, hogy szükségünk van az élő Isten segítségére. Istenem, nem tudunk egyedül békességet csinálni. Szükségünk van a te tőled kapott békességre. Istenünk, nem tudunk egyedül segíteni az embereknek a bajban. Szükségünk van a tőled kapott ötletekre. És Istenünk, nem tudunk mit kezdeni a rossz természetünkkel, a gonosz szívünkkel. Szükségünk van arra, hogy kicseréld a szívünket, hogy újjászülethessünk, és a benned lévő új élet, az bennünk valóságos legyen. És akkor azzal, amit adsz, azzal tudjunk segíteni, akár menekültet, akár testvért, akár tanárt, akár diákot, akár embertársunkat. Segíts meg, Istenünk, bennünket, és kérünk tényleg, hogy add meg azt a csodát, hogy adj békességet Ukrajnában, és adj békességet Európában, és segíts, hogy megváltozzon ez a helyzet. Ezt a csodát kérjük tőled. Amen.
Amen. Jánosi Ferenccel beszélgettünk, a Keceli Pünkösdi Egyház presbiterével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.